Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A Storyban vendége Jakab Aponyi Noémi kolléganőm, aki a családon belüli erőszakkal, a párkapcsolati erőszakkal foglalkozik legutóbbi cikkében. Egy olyan nő sorsát mutatja be, aki nagycsaládos, és 15 éve él egy bántalmazó kapcsolatban. Az ő történetén keresztül próbálja bemutatni, hogy hogyan működik, vagy hogyan nem működik az áldozatvédelmi rendszer Magyarországon. Hogy találkoztatok? Nyilván az ő védelmében sokat nem tudsz elárulni róla, de ki keresett meg kit?
Gyakorlatilag az történt, hogy én kerestem meg őt, mert hogy egy ismerősünktől hallottam az ő helyzetéről, és hogy érdekelt már akkor is ez a téma, és aztán elég közeli barátságba kerültünk egymáshoz, hogyha lehet ezt mondani, tehát most már évek óta rálátok arra, hogy hogyan küzd ezzel az egész helyzettel, illetve hogy hogyan jutott el most oda, hogy akkor tényleg megpróbál kilépni ebből a kapcsolatból a gyerekeivel együtt.
Ilyenkor nagyon körültekintően, a szokásosnál is óvatosabban kell eljárni egy újságírónak, hiszen védenie kell a riportalanyát a saját környezetétől is.
Már csak azért is, mert hogy ugye Rita esetében nyilván nem ez az igazi neve, de hogy Rita esetében is ugyanaz történt, mint ami nagyon-nagyon sok nő esetében, hogy gyakorlatilag maga a közvetlen környezete, aki igenis tudott a bántalmazásról, arról, hogy 15 éve milyen kapcsolatban él, illetve hogy aztán a gyerekek milyen apuka mellett kénytelenek felnőni, tehát hogy ők is arra bíztatták, hogy tűrjön, mert apa akkor is kell a gyerekeknek.
Könnyen megnyílt? Milyen állapot volt ő, amikor találkoztatok? Ki akart már ebből lépni?
Azt éreztem rajta, amit különben sok ilyen túlélővel vagy áldozattal kapcsolatban szoktam érezni, amikor beszélgetek velük, hogy már az, hogy elmondhatja, tudod, valakinek is, akkor meghallgatja és odafigyel rá, és nem azt kérdezi, hogy de mit csináltál rosszul, nem főztél rendesen, nem takarítottál ki, hanem az, hogy elmondhatja valakinek, az már jó. Ugyanakkor hát nyilván van benne egy ilyen tehetetlenség érzés is, hogy oké, elmondja, de hogy nem történik attól még semmi sem, tehát hogy nyilván most megjelent ez a cikk, ez még nem jelenti azt, hogy ő ezentúl biztonságban lesz, sőt, majd csak most lesz a fekete leves, ahogy ő mondta, tehát hogy gyakorlatilag most arra számít, amit az összes nőjogi szervezet is mond, és az összes bántalmazott kapcsolatban lehet látni, hogy igazán akkor durvulnak be ezek a partnerek, amikor a bántalmazott fél megpróbál kilépni a kapcsolatból.
Te is nő vagy, te is anya vagy. Milyen gondolatok futottak át rajtad, amikor meghallottad az ő történetét? Nagyon jellemző, amikor a közvélemény értesül egy ilyen történetről, különösen akkor, amikor sajnos általában már csak akkor értesül, amikor valami tragédia történik, és rendőrségi hír lesz belőle, hogy az áldozatot hibáztatják.
Igen, ez tipikus sajnos, ez az áldozathibáztatás. Hát figyelj, végül is én itt végigkövettem tényleg nagyjából az eseményeket, tehát egy ilyen, hogyha lehet ezt mondani, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy jutott ő is ebbe az egész helyzetbe, vagy úgy került ebbe az úgynevezett csapdába, tehát hogy ment először ez az elszigetelés a teljes környezetétől, a családjától is nagyjából, mármint hogy a bántalmazó partner elszigetelte őt, aztán az önbizalmát teljesen leépítette, mindenért ő volt a felelős, őt okolt, és ezt ő maga is elhitte végül, semmire sem volt jó, vagy semmire sem jó, még azért most is ezt elhiszi magáról. Aztán nyilván anyagilag is, tehát amikor születtek a gyerekek egymás után, ő ugye nem tudott dolgozni, tehát anyagilag is függő helyzetbe került a bántalmazó partnerétől. És aztán belekerült egy ilyen csapdába, mert hogy közben ugye voltak ilyen mézes hét szituációk is, amit azt hiszem a szakirodalom nevez mézes hét periódusoknak, vagy ilyen hullámvölgynek, amikor megpróbálja a bántalmazó azt elhitetni, hogy ő igenis meg tud változni, jobb ember lesz, stb. Csak adjanak neki még egy esélyt, bocsássanak meg. És ő nagyon sokszor megbocsátott, nagyon sok esélyt adott, tehát ő már tényleg nagyon régóta fontolgatja ezt, amire most úgy néz ki, hogy tényleg valóban lelkileg is, jogilag is mindenhogyan felkészült.
A cikkből az is kiderül, hogy mióta a gyerekek vannak, már nem csak ő elszenvedője ennek a bántalmazó kapcsolatnak, hanem a gyerekek is, nem csak pusztán szemtanúként, hanem sokszor ők is fizikai vagy lelki terror áldozatai. hogy lehet az, hogy egy nőt, egy anyát, ez sem motivál, ez sem lök afelé, hogy kilépjen egy ilyen kapcsolatból? Mit gondolsz?
Hát végül szerintem pont ez volt az első lökés, ami őt is elkezdte motiválni, hogy akkor igenis ki kell lépni. De ugye itt is volt ez a családnak a visszatartó ereje, tehát hogy apára szükség van, mert mint hogy mondta ezt, ugye neki a saját édesapja is, különben úgy tudom, tehát hogy az apjától hallott ezt, hogy ugye a gyerekeknek szüksége van még így is egy apukára, hogy időnként bántalmaz őket, ahogy te is mondtad, testileg is, verbálisan is, lelkileg is, ugye, mert hogy amúgy meg jó ember, tehát ez idézőjelben, hogy amúgy jó ember, amúgy játszik velük, törődik velük, néha még engedés nyerni őket ugye a játékokban, tehát hogy nyilván megszólalt neki is a lelkiismerete, vagy ahogy ezt nekem mesélte, ez volt talán az első ilyen nagyobb lökés, amikor a gyerekét először bántotta a partnere, hogy ennek most azonnal véget kell vetni.
Rita, sorsán keresztül azt próbálod elmondani ebben a cikkben, hogy hogyan működik Magyarországon, vagy hogyan nem működik az áldozatvédelmi rendszer, és hogy mekkora eséllyel kaphat segítséget a hatóságoktól, például egy bántalmazott. Egy picit a jogi hátteret mutassuk be. Többször előkerül a cikkedben az isztambuli egyezmény. Mi ez az egyezmény, miről szól, és milyen indokokkal nem ratifikálta ezt a magyar kormány?
Ez ugye az Európa Tanács egyezménye a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról, és ezt 2011 májusában, hogyha jól emlékszem, akkor nyitották meg, és különben 2014-ben Magyarország is aláírta az egyezményt, csak nem ratifikálta, tehát a kettő között azért különbség van. Az egyezménynek az a célja, ami magában a nevében, az elnevezésében is szerepel, hogy megelőzze az erőszakot, védje az áldozatokat, illetve hogy az elkövetők, van egy ilyen megfogalmazás, hogy az elkövetők büntetlenségének a megszüntetése is az egyik célja, illetve hogy sokkal keményebb büntetéseket szabjanak ki nyilván prevenciós célokból, hogyha családon belül történik az erőszak nők ellen, elsősorban nők ellen történik, ugye Magyarországon is az esetek 95%-ában, de persze vannak férfi bántalmazottak is. És aztán ennek ellenére 2010 májusában, ugye anyák napja után jelentették be, vagy hát akkor döntött úgy az országgyűlés, hogy mégsem kívánják ratifikálni ezt az egyezményt, mert hogy arra hivatkoztak, hogy szerepel benne a gender, tehát a társadalmi nem kategóriája, ami nem tetszett nekik, illetve az is, hogy a menekült tehát migránsok, hogyha erőszak áldozatai, akkor soron kívül kaphatnának menekült státuszt Magyarországon, ez szintén nem tetszett, illetve nyilván arra is hivatkoztak, hogy a magyar jogrendszer köszöni szépen megvan az isztambuli egyezmény nélkül is, így is nagyszerűen működik az áldozatvédelem Magyarországon. Azt viszont már nem tették hozzá, és különben az érdekes, hogy tényleg a nőjogi szervezetek is azért ezt hangsúlyozzák, hogy ahhoz, hogy ratifikálhassuk az egyezményt, ahhoz egy csomó lépést kellett volna tenni, tehát intézményrendszert kialakítani, menedékházak férőhelyeit felfejleszteni, mert jelenleg nagyon kevés van ezekből, ahova ugye krízishelyzetben gyorsan tudják menekíteni a nőket és gyermekeket a bántalmazó partnertől. Ugyanígy a büntető törvénykönyvet is kellett volna módosítani számos téren, illetve hát nagy hangsúlyt fektetett volna ez az egyezmény arra, amiben különben Magyarország nagyon-nagyon utolsó között áll a listán, hogy a rendőröket, illetve a bántalmazással foglalkozó hatóságokat, szakembereket hogyan kell kiképezni, tovább képezni, hogy el tudjanak látni ilyen eseteket, fel tudják ismerni ezeket.
Jelenleg Magyarországon csak becslések vannak erről, pontos számot nem tudunk, de nagyjából a civil szervezetek, a jogvédők szerint 226 ezer nő van olyan helyzetben, mint Rita, és az adatok, rendőrségi statisztikák, mert ugye elsősorban onnan vannak adatok, azt mutatják, hogy nem javul a helyzet. Noha Rita is abban reménykedett, hogy változás lesz, éppen egy tragédia révén, ugye a győri gyilkosság révén 2020-ban volt ez, és akkor Varga Judit igazságügyi miniszter azt mondta, hogy nagyobb védelmet kapnak a családok. Mi valósult meg ebből a szakemberek szerint?
Hát úgy látszik, hogy semmi sem. Tehát ahhoz képest, hogy bejelentette, hogy az áldozatvédelem éve lesz, ugye ugyanabban az évben jelentették be, hogy akkor nem ratifikálják az isztambuli egyezményt. A menedékházak férőhelyének száma nem növekedett. Nőközpontok nincsenek, amit szintén az isztambuli egyezményben fogalmaztak meg, hogy miért lenne fontos ilyen intézményeket, ilyen intézményrendszert létrehozni kifejezetten női bántalmazottak és a gyerek bántalmazottak részére. Egész Európában, Belaruszon kívül csak Magyarországon nincsenek ilyen intézmények. Isztambuli egyezmény szerint 200 ezer lakos önként kellett volna egyet létesíteni. Ugye helyett lettek az áldozatsegítő központok, ez viszont az összes bűncselekmény áldozatainak próbál segítséget nyújtani. Tehát, hogyha valakit kirabolnak, bemegy az utcára az áldozatsegítő központba, elmondják neki, hogy a rendőrségen hogyan tehet feljelentést, de hogyha adott esetben mondjuk Rita meg is történt, bemegy egy áldozatsegítő központba, nem tudnak vele mit kezdeni, mert nincsenek felkészült szakemberek, akik ott dolgoznának. Tehát ez gyakorlatilag nem áldozatvédelmi intézkedés volt. És aztán ugyanilyen visszás volt az is, hogy még az isztambuli egyezményben ugye azt mondják, hogy a gyerekek jogai és biztonsága sokkal fontosabb, mint a szülő joga, mondjuk a kapcsolattartáshoz való jog is. Ehhez képest most 2022. januárjától megkönnyítették a szülői kapcsolattartást, úgyis, hogyha válás után az egyik fél azt mondja, hogy ő közös felügyeletet akar, a bíróság ez alapján simán megítélheti neki a közös felügyeletet ezentúl, akkor is mondjuk, hogyha adott esetben bántalmazó, mert nincsen kiképezve arra, hogy észrevegye, és nagyon sok esetben, ugye, ahogy láttuk ezt a májusi, hetesi és a szódi eseteket is, nem is veszik figyelembe például az orvosi látleletet is, hanem simán bántalmazó apukával kényszerítik kapcsolattartásra egy bántalmazott gyereket.
Nagyon sok adat, nagyon sok grafikon segíti a helyzet jobb megértését a cikkedben. Azt említsük meg, hogy Németh Dóra munkái ezek a táblázatok, amelyek bemutatják nemzetközi összevetésben is a magyarországi helyzetet. Honnan vannak ezek az adatok?
A Dórival nagyon-nagyon sokat gyűjtöttünk, meg jártunk utána, de tényleg körülbelül ebben ilyen egy hónapnyi munka van, mert hogy ez is nagyon jellemzi ezt az egész helyzetet, ahogy a magyar kormány, illetve a jogrendszer hozzááll a bántalmazáshoz, hogy nincsenek hozzáférhető átfogó statisztikák. Most, amikor beszélgettem a Patenttel és a Nanéval, akkor azt mondták, hogy 2014-ben volt utoljára az Európai Unióban egy ilyen átfogó felmérés a családon belüli bántalmazásról is, illetve a kapcsolati erőszakról. Akkor Magyarország még szivárogtatott adatokat, most készítik elő az újabb elemzést, de ehhez már például Magyarország megtagadta, hogy adjon ki adatokat, már mint közvetlenül a magyar állam, tehát a kormány nem szolgáltat ki adatokat az Európai Uniónak.
Tervezed-e folytatni a témát? Foglalkozol-e tovább visszed-e például Rita sorsát, vagy bemutatsz hasonló élethelyzeteket?
Én nagyon szurkolok Ritának, és ugye ő most abban van, amit említettünk is, hogyha neki sikerül is mondjuk kilépni ebből a kapcsolatból, a gyerekeknek is valahogy nagyon szeretné kivívni ezt a felügyelt kapcsolattartást, amikor ugye a bántalmazó apuka nem maradhat egyedül a bántalmazott gyermekeivel, úgyhogy most ezért kell neki nagyon-nagyon szorítani, és hát nagyon szeretném tovább követni az ő sorsát, remélem, hogy nem fog eltűnni a szemünk elől, ő sem, meg a gyerekek sem, és mindenképpen szeretnénk tovább folytatni Németh Dóra kollégámmal együtt ezt a sorozatot, mert még nagyon-nagyon sok fejezete van szerintem szemünk előtt. Majd fogunk beszélgetni civil szervezetekkel is, nem csak nőjogi szervezetekkel, hanem másfajta civil szervezetekkel, akik próbálnak segíteni az áldozatoknak, vagy inkább túlélőknek.
Jakab Aponyi Noémivel beszélgettem, aki a párkapcsolati erőszakról írt. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.